Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 119. Zsoltár első versét énekeljük. A 119. Zsoltár első verse így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok. Helyünket elfoglalva a 234. éneket énekeljük. A 234. ének mind a négy versét: jár, kérjük Isten áldott szent lelkét. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom, hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Nehémiás könyve 5. részéből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Nehémiás könyve 5. részéből így szól a mi Urunk igéje. Közben erősen zúgolódni kezdett a köznép és az asszonyok júdai honfitársaik ellen. Voltak, akik ezt mondták: fiainkkal és leányainkkal együtt sokan vagyunk. Gabonát kell kapnunk, hogy ehessünk és éljünk. Voltak, akik meg ezt mondták: zálogba kell adnunk mezőnket is, szőlőinket is, házainkat is, hogy gabonát tudjunk venni az éhínségben. Voltak olyanok is, akik ezt mondták: mezőnkre és szőlőnkre pénzt kellett kölcsönvennünk, hogy adót fizethessünk a királynak. És bár a mi testünk éppen olyan, mint honfitársaink teste, és a mi fiaink éppen olyanok, mint az ő fiaik, mégis rabszolgáknak kell eladnunk fiainkat és leányainkat. Vannak is már így eladott leányaink, de mi tehetetlenek vagyunk, mert mezőnk és szőlőnk már a másé. Amikor panaszkodásukat és ezeket a dolgokat meghallottam, nagy haragra indultam, és miután magamban meghánytam, vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket meg az előjárókat, és ezt mondtam nekik: ti kiuzsorázzátok honfitársaitokat. Azután nagy gyűlést tartottam ügyükben, ahol ezt mondtam nekik: mi tehetségünk szerint visszavásároltuk júdai honfitársainkat, akik eladták magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők kénytelenek nekünk eladni magukat. Azok pedig hallgattak, és nem találtak szavakat. Akkor ezt mondtam: nem helyes, amit ti műveltek. Hát nem akartok Istenünk félelmében élni, hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, a mi ellenségeink? Hiszen én, rokonaim és legényeim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát. Mi elengedjük nekik ezt a tartozást. Ti pedig adjátok vissza nekik még ma mezeiket, szőlőiket, olajfakertjeiket és házaikat, sőt a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is. Azok így feleltek: visszaadjuk, nem követelünk tőlük semmit. Úgy teszünk, ahogyan te kívánod. Ekkor összehívtam a papokat, hogy eskessék meg őket, hogy így fognak eljárni. Majd kiráztam ruhám ráncait, és ezt mondtam: így rázzon ki Isten minden embert a házából és vagyonából, és ilyen kirázott és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti ezt az ígéretet. Az egész gyülekezet áment mondott rá, és dicsérte az Urat. A nép pedig ez szerint járt el. Attól a naptól fogva, hogy Artaksasztá király Júda országának a helytartójává nevezett ki, uralkodása 20. évétől a 32. évéig, azaz 12 éven át, nem ettük a helytartónak járó kenyeret, sem én, sem rokonaim. A korábbi helytartók viszont, akik előttem voltak, megterhelték a népet, mert kenyérért és borért több mint 40 ezüst sekelt szedtek be tőlük, és legényeik is hatalmaskodtak a népen. De én nem tettem így, mert istenfélő vagyok. Ennek a várfalnak az építésénél magam is dolgoztam, mezőt nem szereztem, és a legényeim mind részt vettek a közös munkában. Az én asztalomnál étkeztek a júdaiak, a 150 előjáró, meg mindazok, akik a körülöttünk levő pogány népek közül jártak be hozzánk. Az én költségemre készítettek el naponként egy ökröt, 6 kövér juhot és szárnyasokat, és 10 naponként mindenféle bor is volt bőségesen. De én nem követeltem a helytartónak járó kenyeret, mert nehéz munkát kellett végeznie a népnek.
Tartsd emlékezetben, Istenem, az én javamra mindazt, amit ezért a népért tettem. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, a te hűségedért, amellyel napról napra gondoskodtál rólunk, és semmiben nem volt hiányunk. Nem kellett olyan helyzetbe se jutnunk, mint amiről itt olvastunk, hogy olyan nagy eladósodásban volt a nép, hogy már rabszolgának kellett eladniuk a gyermekeiket. Köszönjük, hogy megvolt a mindennapi kenyerünk, nincsen éhínség a mi házainkban. Köszönjük, hogy a te szeretetedből élhetünk nap mint nap. És köszönjük, hogy gondoskodsz a lelki táplálékról is. Úgy lehetünk itt együtt vasárnaponként az Isten tiszteleten, hogy hallgatjuk az igét, szívünkbe zárjuk azt, és beépíthetjük annak üzenetét az életünkbe. Add, hogy most is így legyen. Add, hogy ne csak a fülünkkel hallgassuk az igét, hanem a szívünkkel is. Hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói és cselekvői is. Szent lelked világosságáért imádkozunk, hogy megértsük a mai üzenetet, és ne szóljon igéd hiába. Amen. Az ige hallgatására készülve a 173. éneket énekeljük. A 173. ének így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, megírva található előbbi igénkben, valamint Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írott levele második részének harmadik és a negyedik versében eképpen. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Kedves testvérek, ebben a történetben kétféle viselkedést látunk. Egyrészt látjuk az uzsorás júdai előkelőket, másrészt pedig látjuk Nehémiást, aki egy másféle példát ad nekik. Azért elgondolkozható ez a kétféle viselkedés ebben a történetben, mert itt nem Isten népe és a pogányok hozzáállása különbözik egymástól, hanem Isten népén belül láthatjuk a különbséget. Van, aki komolyan veszi Isten parancsát, és van, aki nem. És mi is most itt vagyunk valamennyien az Isten tiszteleten, megkeresztelt egyháztagok vagyunk, de vannak közöttünk, akik Isten igéje szerint élnek, és vannak, akik egészen figyelmen kívül hagyják az Isten üzenetét. Nem elég tehát, hogy gyakoroljuk a vallásunkat, az egész életvitelünket kell az Isten igéjének mércéjéhez igazítanunk. Miről is van itt szó a történetben? Emlékszünk az előző vasárnapokról. Nehémiás hazajött Perzsiából, hogy újjáépítsék Jeruzsálem romos falait, helyreállítsák a tűzben elégett kapukat, hogy ismét védelem legyen a város körül. De ez az építkezés nem ment olyan simán, ha csak a legutóbbi alkalomra gondolunk, amikor arról volt szó, hogy külső nehézségek, külső ellenségek nehezítették az építkezést, és nagyon kellett mindenkinek figyelnie, hogy mikor jön a támadás az ellenség részéről. Az emberek fele őrségben állt, felfegyverkezve, de még a kőművesek is úgy dolgoztak, hogy egyik kezükben a vakolókanál, másik kezükben a kopja vagy kard, a fegyver. Most viszont azt látjuk, hogy legalább ekkora nehezítés jelentett az, ahogy a belső ellenségek, a saját honfitársak üzérkedtek, és megnehezítették, sőt, már-már ellehetetlenítették a munkát. A kívülről érkező fenyegetésnél mondhatnánk, hogy még sokkal rosszabb volt, ami belül történt. Nem ekkor kezdődött, ez már korábban is. Mire Nehémiás odaérkezett a városba, addigra ez már régóta folyt, hogy a szegényeket kifosztották, kihasználták a kényszerű helyzetüket, de most az építkezés idején szembesült ezzel Nehémiás, és ugyancsak a haragra gerjedt mindezeket látva. Az építkezés még külön lehetőséget biztosított arra, hogy az előkelők sanyargassák az elszegényedett embereket. Mert azok, akik a falaknál dolgoztak, és érezték, hogy kevés az élelmük, nem tudták kenyérkeresetükkel biztosítani azt a pénzt, amiből aztán a gabonát vásárolhattak volna a családjuknak, hogy ne maradjanak éhen. Emellett további gondot jelentett, hogy adót kellett a királynak fizetniük, és így aztán egyre nehezebb lett a helyzetük. Mivel nem volt miből fizetniük, zálogba kellett adniuk földjüket, szőlőjüket, házukat, de az örökség eladását Isten törvénye tiltotta, ezért érthető, hogy még zálogba se akarták adni a földjeiket, a mezőiket, szőlőjüket, hanem inkább pénzt vettek kölcsön, amiből a tartozásaikat fedezni tudták, amiből gabonát vásárolhattak, amiből a királynak az adót be tudták fizetni. Csak hogy az előkelő júdaiak magas kamatot kértek a kölcsön visszafizetésekor, és akik ezt már nem tudták megfizetni, kénytelenek voltak fiaikat, leányaikat rabszolgának adni, hogyha nem akartak éhen halni. És döbbenetes, hogy ilyesmi előfordulhatott, hiszen Isten törvénye a mózesi törvényekben ezt is szabályozta. Izrael népe tagjainak tilos volt saját honfitársaiktól kamatot szedniük. Adhattak kölcsön, de nem azért, hogy ebből hasznot húzzanak, hanem azért, hogy egymáson segítsenek. Így nem csoda, hogy Nehémiás is felháborodott azon, amit hallott, hogy mennyire kihasználják egyesek a mások szorult helyzetét, kiuzsorázzák, kiszipolyozzák azokat, akiknek amúgy is kevés van. A másik oldalon látjuk Nehémiást, aki leginkább élhetett volna a jogaival, de ő mégsem a maga hasznát tartotta szem előtt. Ő, aki a királytól megkapta a kinevezést, hogy helytartó legyen, ő élhetett volna ennek minden előnyével, hiszen a helytartói tisztség, ami a legmagasabb tisztség volt akkor, ugyancsak kedvező többletbevétellel járt. Teljesen jogszerűen beszedhette volna a helytartói tiszteletdíjat, de nem tette, mert fontosabbnak látta, hogy azokon az embereken segítsen, akik a munkában fáradoztak, mint hogy ő maga jól járjon, hogy megkapja, ami neki jár az évek során. Kétféle lelkület. Az első az önzés és a nyereségvágy, ami cselekvésre ösztönöz, a másik esetben pedig a segíteni akarás és az önzetlen szeretet. Ezt a két példát láthatjuk a mai Isten tiszteletünkön, és ezt kell megvizsgálnunk Isten igéjének a fényében, hogy mi melyikbe tartozunk. Mit mond az új szövetség? Pál azt írja Filippibelieknek, semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. És most engedjük, hogy Isten igéje a mi szívünkbe is bevilágítson, és hogy meglássuk, hogy a mi cselekedeteinket, tetteinket milyen hajtóerő mozgatja. Ha őszintén megnézzük indítékainkat, bizony leginkább a saját hasznunkat nézzük, a saját érvényesülésünket tartjuk szemünk előtt. És ez ott van a hétköznapi bevásárlásoknál épp úgy, mint amikor az otthoni teendőinket végezzük. Például, ha én értem oda előbb a pékségbe, akkor nekem jár a sültebb kenyér, aki később kelt, és később ért oda, az vessen magára, hogy neki csak a silányabb jut. Vagy sorban állok eperért, és nekem jut az utolsó láda az olcsóbbikból, ennek persze nagyon örülök. A mögöttem levő is ugyanezt szerette volna, de ő neki már ez így nem jut. És persze, hogy így van jól, hogy én értem előbb oda, eszembe se jut, hogy megfelezzem a mögöttem levővel, ő se tenné meg egy hasonló helyzetben, tehát ha ő se ajánlotta volna fel, akkor ez így van jól, én részesültem a jobb helyzetben. Vagy ott vagyunk az orvosi rendelőben, és behívják a betegeket, és fel vagyunk háborodva, hogyha ez nem érkezési sorrendben történik, mert hát nekem jár, hogyha előbb értem ide, akkor előbb is kerüljek sorra. Magunkat érezzük olyankor a legsürgetőbb esetnek. Egyszer szemtanúja voltam, amikor valaki az orvosi váróteremben előre furakodott, és arra hivatkozott, hogy ő cukros, cukorbeteg, és neki hamarabb kell sorra kerülnie, hogy hazaérve beadhassa magának az inzulint. Pedig bizonyára volt ott más cukorbeteg is, aki magával hozta a fecskendőjét, és így tudott türelmesen várni a sorára. De hát mi igyekszünk hamarabb sorra kerülni és érvényesülni. Vagy ha elmegyünk egy buszkirándulásra, akkor kiválasztjuk a buszon a leg jobb ülőhelyet, de ha már előttünk valaki ezt elfoglalta, akkor bosszankodunk rajta. Vagy felszállunk Pesten egy villamosra, és akkor addig nem lyukasztunk jegyet, amíg nem látjuk jönni az ellenőrt, mert akkor ezzel a jeggyel még később is, máskor is utazhatunk, jól ki lehet ezt használni. És meg is nyugtatjuk magunkat, hogy ez mégsem akkora bűn, mint az uzsorásoké Nehémiás korában, hiszen ők még meg is károsítottak másokat, itt meg, hogy most egyel több vagy egyel kevesebb utas van a villamoson, az nem osz, nem szoroz. A valóság pedig az, hogy annyira el vagyunk a magunk hasznával foglalva, hogy sokszor észre sem vesszük, hogy ezáltal másoknak kárt okozhatunk. Csak egy példa, már én is jártam úgy, hogy felszálltam a buszra, és megkérdezte a sofőr, hogy kérek-e jegyet. Azt hiszem, ismerős mindnyájunknak ez a helyzet. Ha nem kérek, akkor olcsóbban is elvisz. És akkor úgy látszik, hogy ezzel mindenki jól jár, nekem is olcsóbb az utazás, a sofőr is kap valamit, ez mindenkinek jó. Igen ám, de amikor többen is élünk ezzel a lehetőséggel, és felmérik, hogy kevés buszjegy fogyott, kevesen utaznak ezzel a járattal, akkor kiderül, hogy veszteséges, a menetrendből ki kell venni ezt a járatot, ritkítani kell a járatokat, és mindjárt kiderül, hogy másoknak is kárt okoztam azzal, amit úgy gondoltam, hogy egyszerűen csak jól élek a lehetőségekkel. Azzal, hogy a magam hasznát nézem, sokszor a becsületes embereknek is kárt okozok. Pedig ha odafigyelek a Jézus tanítására, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené, akkor a buszjegyet is rendesen megveszem, akkor mindent kifizetek, amit kell, és nem a magam hasznát fogom nézni. De még a családunkban is ott van ez az önzés, hogy elvárom, hogy engem kiszolgáljanak a családtagok, amit magam is el tudnék végezni, vagy később kellek, hogy akkor majd aki előbb kell föl a családból, az elkészítse a reggelit. Mondhatnék erre még sok-sok példát, de megvan még a családi életünkben is ez a magunk hasznát nézzük az első helyen. Csak akkor vagyunk képesek lemondani valamiről, amikor szeretet van a szívünkben, amikor szeretjük azt az illetőt, akinek a javára le tudunk mondani. Mint ahogy sok áldozattal és lemondással jár a gyermekünk nevelése, mi azért vagyunk készek rá, mert szeretjük őt. Bár sokszor még ebben a szeretetben is van önzés, amikor elvárom, hogy majd amikor én fogok segítségre szorulni, akkor tudjak a gyermekemre számítani, és hát most azért igyekszek mindent megadni neki. Ha már a testvérünkről van szó, akkor ez már nehezebben megy. Gondoljunk arra, hogy amikor az örökség szétosztására kerül sor, akkor szóvá tesszük, hogy hát én nekem több jár, mert én ápoltam idős szüleimet, én többet tettem értük, tehát akkor nekem az örökségből is több jár. Pedig a gyermeki kötelességemet teljesítettem, ha a másik elmulasztotta, akkor ez az ő lelkiismerete kell, hogy legyen. De ne érdemszerző legyen az, hogy megteszem azt, amit meg kellett tennem. És már a testvér szeretetünk is ilyen, hogy összeveszünk, haragot tartunk az örökség miatt. Amíg Jézus Krisztus át nem formálja az indítékainkat, addig ilyen még a testvér szeretetünk is. De ahogy ezt a nehémiási helyzetet nézzük, nem mondhatjuk azt sem, hogy mi különbek vagyunk azoknál, akik kiuzsorázták a többi embert. Aki munkahelyi főnökként visszatart valamit az alkalmazottak fizetéséből, vagy aki nem adja meg a másiknak, ami jár neki, ugyanúgy megszegényíti, ugyanígy kizsigereli a másikat. De még ezt megtesszük Isten felé is, hogy nem adjuk meg azt, ami neki jár. Hányan vagyunk, akik odaadjuk a tizedünket az Úr szolgálatára? Nagyon kevesen. Még azt is nehezen adjuk oda, amit a perselybe kellene tenni, vagy az egyház fenntartói járulékra. Pedig mindenünk, amink van, az Úrtól kaptuk, és csak egy kis részét kéri vissza. Isten aztán bőségesen meg tud áldani bennünket, hogyha mi nem sajnáljuk tőle azt, amit egyébként is tőle kaptunk. Isten igéjének a fényében tehát azt láthatjuk, hogy az az egész hozzáállás, hogy a magunk hasznát helyezzük előtérbe, az bűn, az pedig, hogy előzékenyek vagyunk, egymásra figyelünk, az nem csupán egy udvarias gesztus, hanem isteni parancs. És ennek az értelmében érdemes tovább olvasni a Filippi levél második részét, ahol Pál apostol Jézus Krisztust állítja elénk, hasonlóan, mint ahogy a Nehémiás könyve 5. része Nehémiást. Ahogy Nehémiás figyelmessége, segítőkészsége, lemondani tudó önzetlen szeretete éles ellentétben állt a júdai előkelők kapzsiságával, úgy ragyog fel Jézus Krisztus önmagát megüresítő alázatos lelkülete, önfeláldozó szeretete, ami önzéstől elhomályosult sötét lelkünk előtt. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítettem önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Pál apostol tehát Jézust hozza fel ellenpéldaként a mi viselkedésünkre. Bizony láthatjuk ezt az óriási különbséget a saját önzésünk és az Isten fiának a mindenre kész önfeláldozása között. Vajon mi képesek vagyunk-e arra, hogy az indulataink, az indítékaink ekkora változáson menjenek át? Hát azért igyekszünk a gyermekeinket is így nevelni. Valóban valamennyi ebből megtanulható vagy megtanítható, udvariasság, figyelmesség, illem, amire ránevelhetjük gyermekeinket, és amit mi magunk is gyakorolhatunk, hogy napról napra jobban menjen. Nehémiás példát is mutatott azoknak, akiket tanított erre. A személyes példája sokat számított. De azt is látnunk kell, hogy a gyökeres változáshoz kevés az, hogy megpróbálunk új szokásokat fölvenni. A gyökeres változáshoz bűnnek kellett látniuk Nehémiás kortársainak is az addigi magatartásokat, vissza kellett adniuk az elvett birtokokat, vissza kellett adniuk a felvett kamatokat, és újra kellett gondolni mindent. Ezzel, hogy visszaadták azt, amit jár, ezzel egyrészt felszabadították a munkásokat a további építésre, de a saját lelkükről is felszabadult, vagy lekerült az a nyomasztó teher, ami valamiképpen ott volt bennük, akár kimondták, akár nem. Nyugtalaníthatta az ő lelküket, hogy nem az Isten törvénye szerint járnak el. És mi sem tehetünk mást, meg kell vallanunk Isten előtt minden önzésünket, minden hiú dicsőségvágyunkat, és engednünk kell, hogy Jézus Krisztus lakjék hitáltal a szívünkben. Akkor leszünk őhozzá hasonlókká, ha az ő szeretete tölti meg a szívünket. És erről a szeretetről mondja egy másik helyen az apostol, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. A szeretet az másokért él. Jézus Krisztus bennünk és általunk valósítja meg azt, amit a törvény foglalatában is olvasunk. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Látjuk, hogy senki nincs, akiért annyit megtettünk volna életünk során, mint önmagunkért. Nem véletlenül lett ez a szólás is, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. De Jézus, érdemes végig gondolnunk az ő egész életét, soha nem önmagának élt. Soha sem önmagáért cselekedett. Még amikor ki is mondta azt a vágyát, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, még akkor is azt mondta, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Amikor elfogták őt a Gecsemáné kertben, akkor megvédte az övéit, a tanítványait. Ha engem kerestek, én értem jöttetek, őket engedjétek elmenni. Jézus mindig az övéért cselekedett, mindent érettünk tett azért, hogy megváltson minket, és megnyissa számunkra az utat az örök életre. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ahogy Jézus semmit sem önmagáért tett, hanem mindent érettünk, úgy vele és általa mi is képesek leszünk egymásért élni a Krisztus szeretetével. Előttünk áll a példa, mind a negatív, mind a pozitív oldalról. Elénk adta Isten, hogy válasszunk, melyiket szeretnénk. Válasszuk Jézus Krisztust, éljünk ő vele, éljünk ő általa, és viseljük méltó módon a keresztjén krisztusi elnevezést, hogy mi Jézus Krisztus példájából, és ő vele, hogy hitáltal lakik a szívünkben, megvalósítjuk az Isten törvényét. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a másik énekeskönyvből a 641. ének harmadik versét énekeljük. A 641. ének harmadik verse így kezdődik. Jézus, téged kereslek, erőt, áldást kérve. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megköszönjük, Istenünk, a Te igéd tanítását, útmutatását, hogy nem csak azt a példát mutattad fel előttünk, ami jellemző ránk, hanem azt is, hogy milyenekké lehetünk. És azt is lehetővé tetted, hogy képesek legyünk megváltozni, hiszen a magunk erejéből nem megy, de adtál nekünk igazi segítséget Jézus Krisztusban. Bocsáss meg minden önzésünket, amikor önmagunk körül forgott a gondolatunk, amikor úgy gondoltuk, hogy nekünk jár valami, és el is vártuk, és nem ez a önzetlen testvéri szeretet határozta meg az életvitelünket, hanem engedtünk az ördögnek, engedtünk a saját testünk kívánságainak, és elfordultunk tőled. Megvalljuk ezeket, és kérjük a te lelked erejét, kérjük a te bocsánatodat és a te lelked erejét arra, hogy úgy tudjunk élni, ahogy az előbb énekeltük, fele barátainknak ne legyünk terhére. Tőled való örömünk hadd ragyogjon másra, és legyünk minden embernek gyámorító társai. Köszönjük, hogy ezen a napon, a neked szentelt napon a te igéddel mehetünk vissza otthonunkba. De imádkozunk azokért, akik szintén együtt vannak az igek körül. Így imádkozunk a gyülekezetünk ifjúságáért, akik most csendes hétvégén vannak együtt, ugyancsak az igek körül. Imádkozunk azokért a gyülekezetekért, ahol szintén hallgatják az igét, hirdetik a lelkipásztorok, és vajon szívtől szívig jut-e az elhangzott szó. Urunk, hadd legyünk itt, akik együtt vagyunk, olyanok, mint akik úgy hallgatják az igét, ami jó földbe esett, megteremjük annak a gyümölcsét, és látják az életünkön, hogy mi hozzád tartozunk, a te lelkületedet képviseljük. Imádkozunk azért is, hogy a jövő vasárnapi úrvacsora osztásra úgy tudjunk felkészülni, hogy belenézzünk abba a lelki tükörbe, amit elénk tartasz, és megbánva bűneinket, megerősödjünk a sákramentum által is. Imádkozunk a családokban lévő szeretetért, hogy erősítsd meg egymás között, hogy ne széthújjanak a családok, hanem együtt maradhassanak szeretetben, békességben, a te közelségedben. Add, hogy az egyedül lévők se érezzék egyedül magukat, hanem hadd töltse be a szívüket az a békesség, hogy mindenkor ott vagy velük, megsegíted őket. De nekünk is add meg, Urunk, hogy amink van, meg tudjuk osztani egymással. Vegyük észre, aki arra szorulna rá, hogy felhívjuk, vagy meglátogassuk, és nem menjünk el irgalmatlanul azok mellett, akik akár testi, akár lelki szegénységbe kerültek. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem a testvéreknek, hogy az előttünk álló héten a keddi imaóra és bibliaóra az ünnepre tekintettel elmarad, viszont meg lesz tartva csütörtök este 6 órakor a hétközi bibliaóránk, és utána 7 órakor kóruspróbát tartunk. Pénteken délelőtt 9:30-kor mamaköri alkalom lesz, péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra, és 7 órakor a női kör bibliaórája. Egy különleges hirdetés. Szombaton délután 3 órától az ifisek, az ifjúsági kör tagjainak szervezésében közös horgolásra hívjuk a kézimunkázni szeretőket, akik már tudnak horgolni, azokat is, meg akik most tanulnak horgolni, őket is várják az ifis lányok. A templomi karácsonyfára készülnek díszek, és akit érdekel ez a program, akkor papzitánál érdeklődjön az iratterjesztésben. Tehát ez szombaton délután 3 órától lesz. Jövő vasárnap, a hónap utolsó vasárnapja úrvacsorás istentisztelet lesz, és a hétközi alkalmakat használhatjuk az úrvacsorára való felkészülésre is. Ugyancsak jövő vasárnap, tehát október 28-án ifjúsági csendes nap lesz itt a gyülekezetben, körzeti ifjúsági csendes nap, ami 10 órától úrvacsorás istentisztelettel kezdődik, aztán az ifjak között még folytatódik egészen délután 3-ig. Ennek az lesz a címe, hogy Isten ismerősnek jelölt. Az ebéd miatt kérjük, hogy aki ezen részt szeretne venni, az jelentkezzék nálunk. Október 31-én, a reformáció ünnepén, szerdán este 6 órakor tartunk itt a templomban ünnepi istentiszteletet. November 3-án szombaton, tehát ez szombathoz egy hétre, 10 órától délután 3-ig női csendes nap lesz, félelem helyett bizalom címmel. Erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jelentkezni az iratterjesztés melletti fali újságra kitett papíron lehet, valamint kérjük, hogy aki egy tányér süteményt is tud hozni, azt is jelezze. Gyülekezetünk ifjúsága most csendes hétvégén vesz részt Pilis Csabán, Horváth Zoltán és Pásztor Edina ifjúveretők veretésével. Hordozzuk imádságban a valamennyi gyülekezeti szolgálatban álló testvérünket, és azokat is, akiket Isten magához hívogat az ilyen alkalmakon keresztül is, hogy a szívük befogadó szív lehessen. A múlt vasárnapi persely pénzünk 155 000 forint volt, Isten áldja meg az adakozókat. Életterjesztésünket is szeretettel ajánljuk a testvéreknek, bibliák, énekeskönyvek és lelki olvasnivalók kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 459. énekünket énekeljük mind a négy versével. A 459., amelyikben a bűneinket is megvalljuk, és azt a kívánságunkat, vágyunkat is kifejezzük, hogy szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd. Tehát a 459. énekünk mind a négy versét, az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Thank you.
A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.